Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Üdvözlöm a hallgatót! Ez a Szia tanár úr sorozat mai műsora, melynek az alcíme Digitális világ, gyeplő a lovak között. A műsor a mesterséges intelligencia kockázatairól szóló beszélgetéssel kezdődik, utána pedig a műsor alcímére, a lovak közé dobott gyeplőre utalva azt a kellemetlen kijelentést fogom elmondani és megindokolni, hogy nincs is gyeplő, amelyet kézbe tudhatnánk venni. Gerő Péter vagyok, tanár, sokszoros tananyagszerző, címzetes egyetemi docens, az élethelyzethez igazított tanulás elnevezésű módszertan gazdája, és a Szia tanár úr műsorsorozat szerkesztő műsorvezetője. A Szia tanár úr sorozat a Rádió Bézs és a Civil Rádió közös sorozata. Ebben a fél évben elsősorban az életünk technikai környezetével foglalkozunk. A korábbi műsorok a két rádió archívumában és a Szia tanár úr YouTube csatornán is meghallgathatók, melyiknek leírata is olvasható. Én magam a technikai haladás lelkes híve vagyok. Éppen ezért érzem becsületbeli kötelességemnek, hogy a veszélyekről, a kockázatokról is beszéljek. Ha olyas valaki beszél ezekről, akiről tudni lehet, hogy nem szívesen használja a technika újdonságait, annak kisebb a súlya, azt kevésbé tartjuk hitelesnek. Azt gondoljuk, biztosan azért ellenez egyes fejlesztéseket, egyes újdonságokat, mert nem ért hozzájuk, ügyetlenkedve vagy sehogyan sem használja őket, tart tőlük. Hajlamosak vagyunk személyes érzelmi távolságtartást vagy egyéni kudarcot sejteni az ellenkezés mögött. Viszont, ha én hívom fel a figyelmet egyes újdonságok veszélyeire és kockázataira, az remélem hitelesebben hangzik, hiszen mindezeket örömmel és lelkesen használom. Nem fűződik sem érzelmi, sem más érdekem ahhoz, hogy bizalmatlanságot keltsek irántuk. Nem is az amúgy is minden újdonságot kísérő bizalmatlanságot akarom növelni, hanem az óvatosságot, az odafigyelést, és azt a törekvést, hogy ismerjük meg minél alaposabban a technikai fejlődés adta új lehetőségeket. Mást amúgy sem tehetünk. Többször elhangzik ebben a műsorban, hogy amit feltaláltak, azt nem lehet letalálni. Meg kell tanulnunk a technikai újdonságok szakszerű, biztonságos és nem utolsó sorban felelős használatát. Már csak azért is, mert ami veszélyekről, kockázatokról szó esik, azok nem az eszközökből, hanem a felhasználásukból fakadnak. Régi példa, hogy ugyanazzal a konyhakéssel lehet kenyeret szelni és ölni is. A késnek, mint eszköznek nem erénye és nem bűne, ha egyiket vagy másikat teszik vele. Teszik vele, nem pedig az eszköz tesz valamit. És itt van a nagy félreértési lehetőség. A közelmúlt új eszközei, köztük a mesterséges intelligencia, gyakran jelenik meg úgy, hogy önkéntelenül is az a benyomásunk támad, mintha az eszköz maga cselekedne. Hát nem. Mi cselekszünk az eszközzel, még akkor is, ha ez nem látszik ki a cselekvés mögül. Az informatikai eszközeink programozók konzervált gondolatfolyamatait, döntési szabályait, cselekvési sémáit valósítják meg. A mesterséges intelligencia emberi minták sokasága alapján választja meg a lépéseit, és még a választás módja is emberi mintákon alapszik. Az újdonság az, hogy ezeknek a sokasága miatt és a továbblépések valószínűség alapú kiválasztódása miatt ezt ma már a fejlesztők és gyártók sem tudják igazán áttekinteni. Úgy tűnik tehát, mintha az eszköz a saját logikája alapján önmaga döntene. De ez pontosan annyira nem igaz, mint ahogyan a kiszámíthatatlan lapjárás sem a kártya szándéka. Nincs olyan fizikus, nincs olyan mérnök, aki ki tudná számolni a megforgatott kerékben kavargó golyók egyenkénti pályáját a nyertes szám kihúzásakor, de azért mégsem mondjuk azt, hogy ezek a golyók a maguk logikája és szándéka szerint ütközve befolyásolni akarják az eredményt, és hogy az egyik golyó szándékosan lökte félre a másikat, hogy helyzetbe hozza, vagy éppen hogy hátráltassa. A mesterséges intelligencia esetében sem más a helyzet, csak itt hajlamosak vagyunk arra, hogy a valószínűség alapú, számunkra megjósolhatatlan véletlenek mögött mégiscsak valami szándékot, önállóságot feltételezzünk. Ingoványos területre merészkedünk tehát ezzel a műsorral. Az első részben Mezei Péterrel, a Szegedi Tudományi Egyetem jogász professzorával beszélgetek. A hosszú beszélgetésünk első része a Szia Tanár úr sorozat Emberi Világ Digitális Világ című műsorában hangzott el, és a Szia Tanár úr YouTube csatornán külön is meghallgatható Mesterséges Intelligencia Ki irányít kit címmel. Most a beszélgetés folytatása következik. Ez a Mesterséges Intelligencia Kockázatai címen került a YouTube csatornára. Szóba kerülnek a mesterséges intelligencia tévedései, és hogy kockázatos-e kilógni a tömegből. Meg persze az is, hogy különféle jogrendszerek hogyan kezelik a korábban sohasem látott helyzeteket. Szünet után pedig másféle gondolkodás következik a veszélyekről és kockázatokról. A felvétel első megjelenése a Rádió Bézs és a Civil Rádió Szia Tanár úr műsorában 2025. 5. hetében. Most kezdődik az első rész, a következő percekben tehát Mezei Péter jogász professzorral beszélgetek. A mesterséges intelligencia kockázatai.
Kedves Péter, nem oszlattad el igazán az aggodalmaimat, ez az igazság. Sőt, további aggodalmaim is vannak. Megint visszautalok arra, hogy a jog tulajdonképpen csak követni tudja az eseményeket. A technikai fejlődést eléggé messziről tudja követni, ha nem udvariatlanság ez a... Én attól félek, hogy olyan évtizedek következnek, amikor elég hasonlítanom egy terroristára. Vagy a szemem sarkában a ránc úgy áll, ahogyan általában azoknál, akik később bankot raboltak, vagy öngyilkosok lettek, vagy úgyis gyógyítatlanná vált a betegségük, vagy az ellenzékre adták a szavazatukat. És egy kamera az utcán úgy azonosíthat engem, ami az életemet befolyásolhatja. Egy informatikus, akivel riportot csináltam, azt a nem igazán megnyugtató mondatot mondta, hogy amit meg lehet csinálni, azt előbb-utóbb valakik meg fogják csinálni, mert tartanak tőle, hogy a rivális előbb csinálja meg. Mit tud erre egy jogász mondani?
Hú, komplex nagyon. Egy fél pillanatig visszakanyarodva az előző reakciómra adott gyors záró gondolatodra, hogy a jog csak a reakciók mezeje, és nem előre gondolkodó. Én pont, hogy jogászként tartanék attól nagyon sok esetben, hogyha a jog előrébb tartana, mint a társadalmi realitások, és nem lesz jó az analóg példa, de mindannyian ismerjük azt a science fiction novellát, amiből film is készült, ahol a rendőrség előre látta a potenciális bűnelkövetést, tehát úgymond a jövőbe látott, és ezért még a bűnelkövetés előtt kiiktatták a bűnelkövetőt. Ugye Tom Cruise-zal készült jó pár évvel ezelőtt egy különvélemény című film ebben a tulajdonképpen alapvető science fiction kérdésben, és még egyszer a science fiction, de én komolyan tartanék attól, ha még ha már az állam eljutna arra a pontra, hogy akár algoritmikusan, akár nem, előre látná a jövőt. Nem tudom, ez nyilván még egyszer science fiction.
Valójában ugyanez történik, hogy az arcképem alapján engem beazonosíthatnak, mint potenciális gangstert vagy bajkeverőt.
És igen, a második megjegyzésed pedig azért zseniális, mert most nem tudom eloszlatni a kételjeidet. Amennyire én is látom a mesterséges intelligenciát, az állami kontroll erősödését, és itt nem csak Kínáról beszélgetünk, hát Kínánál előbb megcsinálták az angolok a CCTV rendszereket a metrókban, a stadionokban, és a többi társadalmi problémákra reagálva, ugye bűnözés, meg huliganizmus, és a többi. Tehát a technológia folyamatosan fejlődött. És most csak azt akartam mondani, hogy nem tudom eloszlatni a kétségeidet, mert valószínűleg ez a jövő. Tehát a társadalmi változásokra hisz az állam abban, hogy technikai eszközökkel kell választani, hogy ez jó vagy sem, az más kérdés, de valószínűleg ez a jövő. Viccet sem akarok űzni a dologból, és itt tényleg hangsúlyozottan nem annak szánom, hanem inkább egy kritikus felhang az AI-jal szemben. Neked nem nagyon kellettől félned, ugyanis fehérbőrű vagy. És az AI jelenleg nagyon kifinomult a fehér bőrszínű emberek mintáiból, mintáit ismerve, sokkal nagyobb számú mintából tanulnak az arcfelismerő szoftverek fehérbőrű pácienseken, mint színesbőrűeken. Akik komolyan ki vannak ennek téve, azok az afroamerikai...
Tehát őrzők. Kevesebb a minta, ezért nagyobb a tévedési lehetőség.
Meg ezt sem rossz szándékban mondom, mivel ők színesbőrűek, a ráncok nem úgy látszódnak, az árnyékok nem úgy látszódnak, egy visszaverődő, tehát a bőr nem azt adja vissza, mint mondjuk a te arcod adná vissza a kontúrokat, és ezért a pontossága sem, a minta is kevesebb természetesen. Ugye a szoftverek, ilyen szoftverek fejlesztésében az amerikaiak járnak élen, és hát Amerikában azért kevesebb a színesbőrű ember, mint a nem színesbőrű. Ebből az következik, hogy több a fehérbőrű minta. Ha ezt afrikaiak fejlesztenék, értelemszerűen a dolog fordított lenne, de nem ők fejlesztik. És még ezért ebben semmilyen rossz megjegyzést nem akartam tenni.
Csak egyszerűen a minta.
Az AI minta, így van. Az AI az minták, ahogy te is elmondtad nagyon szépen, eddig erről beszélgettünk, hogy az AI ezt tanul és mintákból feltételez. És hát igen, ez van. Tehát vannak ilyen negatív
következményei. Ebben még bele sem gondoltam. Most az a bugyuta vicc jut eszembe, amikor az orvos sárgaság elleni gyógyszert ír föl a kínai betegnek. Tehát most hirtelen az jutott eszembe, hogy az ázsiaiaknak más a szemformájuk.
Igen.
Ez az ő szemformájuk a mi mintáinkon tanított szoftver számára nyugodtan jelentheti azt, hogy összehúzott szemmel gyanúk volna ez.
Ezt nem tudom megerősíteni, mert nem ismerem ezeket az arcfelismerőket, de abban biztos vagyok, hogy ez például egy olyan faktor, amit érzékel, és remélhetőleg azért jól, de el tudom képzelni hiba lehetőségét. Tehát akár félreérthető is, bár talán azért az ázsiai eredetű személyek mintái, talán vannak olyan számban, hogy az már a gép azért helyesen kezeli, de ebben sok a rizikó. Egyetértek.
Sok a rizikó.
Tehát ezek a prediktív jelzések, hogy a zsebredugott kéz mit jelenthet? Jelenthet-e izgalmat, vagy veszélyt? Mindent jelenthet minden jel. Tehát a komoly bűnelkövetők, azok higgadtak, megfontoltak. Na, azokról pont nem lehet leolvasni, sőt, minden bizonyal még a testi hőmérsékletüket akár kontroll alatt is tudják tenni. Tehát még a hőfelismerő szoftverek sem mutatják azt ki. Tehát csak azért mondom, hogy nyilván a fals pozitív, az meg a fals negatív is természetesen, bármikor benne van a rendszerben.
Ez azt is jelenti, hogy azokban az esetekben, amelyek nem tömegesek, tehát kevesebb a minta, ott nagyobb a tévedés lehetősége. És éppen azért, mert ezek az esetek nem tömegesek, ezért azok, akik ilyen tévedés áldozataivá válnak, kevesebb valószínűséggel tudnak egymásról, kevesebb valószínűséggel tudnak föllépni egy tévedés ellen. Tehát ez azt jelenti, hogy a szabályszerű és átlagos tömeg előnyben van, és aki az átlagtól bármiben eltér, annak nagyobb a kockázata.
Van benne kockázat, egyértelmű, és ugye te is pont ezt a szót használod, kockázat, én sem véletlenül mondtam. Egyébként pont az Uniónak is ez az alapvető logikája, hogy amiben magasabb a kockázat, ott szigorúban kell a felügyeletet, a kontrollt megtartani. Most visszalépve az előző gondolatra, és ez most csak egy állítás, nem egy következtetés, nem vagyok abban biztos, hogy például az felismerő szoftvereket addig a idézőjelben mondom, piacra kellene, vagy kellett volna dobni, amíg nem érnek el egy jóval nagyobb kiszámíthatóságot. Tehát tulajdonképpen a rizikó pont abban van, amit te is említettél, hogy, és ezt angolul szokták nagyon gyakran használni, ezt a kifejezést, hogy AI race, vagyis AI verseny, versenyfutás a fejlesztésekért, és hogy elég szomorú, hogy a fejlesztések piacra juttatása iránti vágy, az megelőzi a biztonság iránti vágyat. Én ebben látom az igazi problémát, hogy inkább cselekszünk előbb, mint utóbb, de csak legyünk itt.
Sajnos ez így működik. Biztos vagyok benne, hogy a gazdasági, politikai és katonai döntésekben is inkább fel fogják vállalni a hibás döntések miatti veszteséget, kártérítést, bármit, mint hogy lemaradjanak a szöszmötölő tudományos gondolkodással, vagy lemaradjanak a másik mögött.
Egyértelmű. Tehát szerintem ezt érdemes kontextusában látni. Ugyanez, és most nem biztos, hogy ez a legjobb példa, de ugyanez történt az atombombával. A különbség az annyi, hogy ott persze ez idézelve több ideig tartott kifejleszteni, mint mondjuk jelenleg most egy új AI alkalmazást kifejleszteni. Tehát fölgyorsult az előkészítő fázis, fölgyorsult a most nem szerzőjogi értelemben az alkotói fázis, tehát amíg a modell létrejön, a fejlesztés, így van, és nincs időnk megrágni a gondolatot. Mondtam, az atombomba nem igazán jó példa, mert az egy nagyon érdekes társadalmi, történelmi időszak volt, de hát most a tengerhajózás, hát sokkal többi évtizedik, évszázadig tartott, míg azok a hajók létrejöttek, amivel áthajózhattuk az óceánokat. Aztán sokkal gyorsabban jöttek a még komolyabb hajók, meg aztán jött az acél, és hogy tulajdonképpen ugye ez egy közhelyszerű megjegyzés, de fontos ezt azért itt is látni, hogy a társadalmunk gyorsul. De ha a társadalmunk gyorsul, akkor a döntéshozatal is gyorsul, és épp ezért látom ezt természetesen nagy dilemmának, hogy mi döntéshozók, pedig hát vele kellene, hogy gyorsuljunk. És ugye mindenképpen elértünk egy olyan pontra, ahol a tudományos igényességű vitákra már biztosan nincs elég idő. A tengerhajózásnál sem biztos, hogy elegendő diskurátok arról, hogy India erre van vagy arra van, de végül is volt róla vita, mert egy jó ideig eltartott, míg végül is Kolumbuszt elengedték a nyugati irányba. Ezeket a vitákat nagyon fontos ma is lefolytatni. Tehát ugyanez régen is megvolt, csak ugye más a jelenlegi ruha, vagy köntös, de ezeket a vitákat le kell folytatni, csak egyre kevesebb az időre.
Egyre kevesebb az idő, és hadd mondjam azt, hogy nem azon mérjük, nem csak egy politikus, de még egy tudós tevékenységének az értékét sem, hogy ő 10 évig magában töprengett, hanem hogy 10 perc alatt mondott valamit, lehet, hogy holnap módosítani kell.
Hát igen, meg arról nem beszélve, hogy egy ilyen felgyorsult társadalomban az is nagyobb érték, ha valaki gyorsan dönteni képes, kompetens egyénnek tűnik, pedig hát a tudás hiányzik hozzá. Tehát nagyon összetett a probléma, és hát igen, reflektálva arra, amit mondasz, persze, hát ha meg kell, akkor javítani kell. Ezt már nem szoktuk túl hangsúlyozni, tehát hogy elvesznek ezek az apróságok a
háttérben. Igen, csak mire javítana, addigra lehet, hogy olyasmi történt, ami már helyrehozhatatlan. Az igazat megvalva, én a történelemből nem tudok olyan esetet, amikor ilyen megelőző lépést az emberiség előbb tett volna, mint ahogy valami katasztrófa rákényszeríti. Hallok olyan véleményeket is, hogy nagyszerű dolg ez az európai, a mesterséges intelligenciáról szóló törvény, de ez végül is lelassítja Európát a versenytársaihoz képest. És ez tényleg igaz, hát aki biztonságosan vezet, az lassabban vezet, mint aki másra se figyel, mint nyomja a gázpedált.
Az analógia teljesen tökéletes, tehát tulajdonképpen egy sebességkorlátot vezetett be az Európai Unió, ami természetesen nem biztos, hogy úgy kell elképzeljünk, hogy csak és kizárólag ennyivel lehet haladni, hanem előbb a megfelelő sebességbe.
Ez az előbb mérj, aztán vágj, erről szól ez a...
De ha az ember egy időt megtanulja, úgy gondolom, ha megértjük, mit jelentenek ezek a kockázatok, amelyekről ez az EMI rendelet beszél, hogyan kell ezeket átültetni a modellekbe, úgymond az üzleti gyakorlatba, idézőjelben gyorsulni fogunk. De teljesen jogos az észrevétel, az Európai Unió inkább visszavette a kéziféket, mindezt tette úgy, hogy a másik kezével meg szeretne adni, meg kapni, tehát hogy azért mégiscsak jó lenne, ha fejlődne az európai AI-ipar, de hát ugyanakkor vesz is el. Igen, ez egy jogos észrevétel, nem tudom, ki mondta, de szerintem jó észrevétel, hogy mi megfontoltabban haladunk, hogy ez persze hova vezet, azt én sem látom előre.
Több olyan kérdést tettem föl, amelyre laikusként nekem is volna mondani valóm, most viszont olyasmit kérdezek, amiről fogalmam nincsen. Sok országban, az angol száz világban elsősorban precedens alapú ítélkezés van. Miközben soha nem látott esetekben kell ítéleteket hozni. Hogy működik ez? Hogy lehet precedens alapon eldönteni egy olyan esetet, amely a kérdés sem merült föl korábban, nem, hogy tényleges precedens lett volna, és bocsánat, most a magam korabeliektől kérek elnézést, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy valakinek megvannak a szokásos gondolatai, megvan a szokásos ítélkezési gyakorlata, és bele sem lát, hogy az új helyzet mennyire más.
Hú, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó helyre jöttél. Ugye ezt nem vagyok biztos benne, hogy reklámozni kell, de azért elmondom, én itt a Szegedi jogi karon összehasonlító jogot is tanítok, aminek egyik logikai eleme, úgymond a tartalmi eleme, különböző jogrendszereknek a alapvonásait elmondani a magyar jogász hallgatóknak. Rövidre zárva tanítjuk a precedensrendszernek a logikáját. És hát ez egy nagyon jó kérdés abból a szempontból, hogy a precedensrendszer lényege a korábbi bírói döntések lényegi mondanivalóinak a kötelező követése. Viszont itt a mondatomban volt egy ilyen kifejezés, amire hangsúlyt kell fektetni, a lényegi mondanivalójának. Egy latin kifejezés szokott itt előjönni, ezt úgy hívják, hogy ratio decidendi, vagy egyszerűen csak ratio. A decidendi az angolosok előnyben, illetve a latinból átment angolba, ez a decision, a döntés. Tehát a döntés lényege, döntés magva. És konkrétan válaszolva a kérdésedre, a precedensrendszer nem azt feltételezi, hogy egy korábbi döntést kell átültetni a modern kérdésekre, hanem a döntésben hozott lényegi mondani valót. Csak a poén kedvéért mondom. Használható egy galamb postával kapcsolatos ítélet az e-mailekre. Nyilván nem galambbal küldjük ma már a leveleket, meg galambok után ugye ritka, a postával, ugye? Hát ritka, meg régen utána a posta szolgálattal küldtük, emberek kézbesítették a borítékot, ma gépeken megy. Tehát tulajdonképpen minden generációja az úgymond postának, az a személyes üzenet úgymond titkos elszállítása, tehát a végpontok között.
Az is csak az kapja meg.
Így van, így van. Tehát a kérdés az az, hogy mondjuk a galamposta keretében valaki által lelőtt galambtól megszerzett papírkáról megismert üzenet analóg módon precedens jelleggel hasznosítható egy föltört e-mailre, ez megválaszolható kérdés, mert a rációja, a lényege az, hogy levéltitok, magánszférához való védelem. Uh-huh. Ez tudom, nem tökéletes példa, bár a számítógépekhez kapcsolódik, de valahol egy angol embernek, vagy angol jogásznak ezt a kérdést föltettük volna, akkor nálam is nagyon fura optimizmussal mondaná az, hogy minden kérdésre tudunk választ adni, amennyiben értjük, mi a jog mondani valója ezzel. De természetesen igazad van, hát persze, hogy rengeteg olyan élethelyzet előjöhet, amire még soha az életben nem gondolt senki. Tehát most csak bocsánat, nem elkalandozva, de használtuk ezt a szót. Mi van, ha tényleg előjön az érző robot? Oké, most tegyük fel, science fiction. De talán még akkor is az, hogy érző robot. Jó, a robot az nem ember. Vannak érző állatok, ha elfogadjuk, hogy vannak igen. Állatok, akik éreznek, már pedig szerintem igen. De szóval csak azt akarom mondani, hogy egy jogász, precedens jogásznak beindul a fantáziája, és megpróbálja addig visszagörgetni a feltett jogi kérdést, amíg egy hát olyan példát nem talál, ami szerinte rá, ezt is szoktuk ezt a szót mondani, ráhúzható az új esetre.
Nagyon köszönöm. Valójában a példa nagyon jó, és el kell, hogy mondjam, hogy önmagamon csodálkoztam el, hogy nekem nem esett le eddig a tantusz. Egyszerűen annak alapján, hogy ma is értsük a görög drámákat. Noha a szituációk elég eltérőek, és nem a tényszerű eseteket és jeleneteket fordítjuk le a magunk életére, hanem az értékeket és az emberi érzéseket. Úgyhogy teljesen értem a dolgot, nagyon röviden és jól sikerült megmagyaráznod, köszönöm szépen. Kedves Péter, nem fogsz meglepődni, ha azt mondom, hogy már megint ott tartok, hogy nagyon érdekes volt a beszélgetésünk, de a témában még rengeteg kérdés vethető föl. Nagyon-nagyon szeretném folytatni, szeretnélek más beszélgetésekbe hozzászólóként felkérni. Még azon is gondolkozom, hogy ami nem kerül be a rádió műsorba, az egyéb felvételben, vagy levelezésben, vagy akárhogyan folytatható, és valahogyan formot kaphat. A mostani témával kapcsolatban van-e még valami, amiről úgy érzed, hogy kimaradt? Illetve hadd tegyem fel a Szia Tanár úr műsor szokásos zárókérdését. Volna-e valami, amit javaslatként, tanácsként szívesen mondanál a rádió hallgatónak?
két kérdést kaptam. Az első kérdésre gyors válasz, szerintem itt csak kimaradó kérdések maradtak, tehát rengeteg kérdésre tudtunk volna még ugye beszélgetni a mesterséges intelligencia megjelenése a társadalom mely rétegeiben. Én ugye jogászként általában jogi dolgokat mondom, de hát sok minden más területbe bele lehetne még nézni, tehát kifogyhatatlan tárház. És szerintem pont ez az a záró gondolat, a záró üzenet, hogy tulajdonképpen azok, akik hallgatják ezt a műsort, azok gondolkodjanak el, hogy az ő életükben az AI hol jelenik meg, hova szeretnék beengedni, hova kell beengedjük, mert szerintem ez elengedhetetlen lesz, és ahonnan nem tudjuk már kirúgni sem, persze, hiszen mondjuk a GPS alapú utazások gyakorlata ma már a térképhez képest mindennaposak, mert szerintem a társadalom reflektív megérti, tehát a probléma reflektív megértése társadalom részéről mindenképpen megadja a választ arra, hogy merre tovább. Mert amit nem akarunk, azt a társadalom nem fogja befogadni. Amit viszont elfogadunk, azt fejleszteni fogják, és az jönni fog.
Köszönöm szépen!
Én köszönöm!
Az előző percekben Mezei Péter jogász professzorral beszélgettem. Ez a beszélgetés külön is megtalálható a Szia Tanár úr YouTube csatornán a Mesterséges Intelligencia kockázatai címmel. A szünet után másféle gondolkodás következik a veszélyekről és kockázatokról, és arról, hogy társadalmi szinten mit tehetünk önmagunk védelmére.